Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint kezdetben volt, úgy legyen most, és örökkön örökké. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a 42. Zsoltár első versét, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, szerető mennyei Atyánk, egyedül Te látod azt, hogy vajon úgy vágyakozik-e a mi szívünk utánad, mint a szomjas szarvas a vízre. Az utánad való szomjúságot is Te tudod fölébreszteni bennünk. Kérünk, hogy a Te szent lelkeddel ajándékozz meg minket, egészséges szomjúsággal és éhséggel a Te igéd után. Engedd, hogy azok közé tartozzunk, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, és így megelégítetnek. Köszönjük ezt a csendet, és köszönjük, hogy itt állhatunk előtted, imádkozó testvérek közösségében. Annyi minden történt az elmúlt napokban, Urunk, sokszor olyan összevisszaság van bennünk, a fejünkben is, a szívünkben is. Nem tudjuk helyesen értékelni a múltat, tele vagyunk szorongással, elképzelésekkel a jövőt illetően. Segíts most minket, hogy odaálljunk eléd, és a Te világosságodban minden a helyére kerüljön. Könyörülj rajtunk, hogy mi is a helyünkre kerüljünk. Vissza oda, ahonnan kizökkentünk, a veled való meghitt, bensőséges közösségbe, abba a hitbeli kapcsolatba, amelyik több, mint a tudás, messze több, mint mindenféle érzés. Ajándékozz meg minket azzal a bizonyossággal, hogy Te vagy, Te az vagy, akinek kijelented magadat, hogy életünk minden nehézsége és próbatétele közben is Te minket szeretsz, Te jó vagy, Te tudod, hogy mit cselekszel, és végső soron csak az történhet velünk, amit Te jónak látsz. Ajándékozz meg minket ezzel a bizalommal, és kérünk Téged, hogy valóban úgy legyen, ahogy énekeltük, hogy reménység kötelékével veled összeköttessünk. Sokszor éppen a reménység hiányzik belőlünk. Ajándékozz meg minket a Te igédre épülő, megalapozott reménységgel. Köszönjük, hogy a Te ígéreteid mind igazak, és be fognak teljesedni. Köszönjük, hogy megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman a Te nevedbe jönnek össze, Úr Jézus, Te ott vagy közöttük. A Te jelenlétedben hadd töltsük el most ezt az órát, és engedd, hogy a Te jelenlétedben hadd töltsük el a testben hátra levő egész időnket, és az örökké valóságot is. Amen. Isten igéjét a Sámuel első könyve 31. részéből olvasom, Ezt a fejezetet ülve hallgassuk meg figyelemmel. A Sámuel első könyve 31. részéből így szól Isten igéje. A filiszteusok megütköztek Izraellel, és az izraeliek megfutamodtak a filiszteusok előtt. Hullottak a sebesültek a Gilboa hegyen. A filiszteusok Saulnak és fiainak a nyomába szegődtek, és megölték Jonatánt, Abinádábot és Malkisúát, Saul fiait. Nagyon heves volt a küzdelem Saul körül, amikor rátaláltak az íjászok. Súlyosan megsebesítették az íjászok, azért ezt mondta Saul a fegyverhordozójának. Húzd ki a kardodat, és szúrj át vele, hogyha ideérnek ezek a körülmetéletlenek, ne ők szúrjanak le, és ne üzzenek gúnyt belőlem. De a fegyverhordozó nem akarta, mert nagyon félt. Ekkor fogta Saul a kardját, és beledőlt. Amikor látta a fegyverhordozó, hogy meghalt Saul, ő is a kardjába dőlt, és meghalt vele együtt. Így halt meg Saul azon a napon, és vele együtt három fia, és a fegyverhordozója, és összes embere. Amikor látták azok az izraeliek, akik a völgyön és a Jordánon túl laktak, hogy az izraeliek megfutamodtak, és Saul is meghalt fiaival együtt, elhagyták a városokat, és elmenekültek. A filiszteusok pedig odajöttek, és letelepedtek azokban. Másnap eljöttek a filiszteusok, hogy kifosszák az elesetteket. Megtalálták Sault és három fiát is, amint ott feküdtek a Gilboa hegyen. Levágták a fejét, megfosztották fegyverzetétől, és körülvitették a filiszteusok földjén, hogy megvigyék az örömhírt bálványaik templomába és a népnek. Fegyverzetét Astarót templomában helyezték el, holttestét pedig Bét-Seán várfalára akasztották. Amikor azonban meghallották Jábes Gileád lakói, hogy mit tettek Saullal a filiszteusok, elindultak a harcosaik, egész éjjel meneteltek, és levették Saulnak és fiainak a holttestét Bét-Seán várfaláról. Hazamentek Jábesbe, és ott elégették azokat. Csontjaikat összeszedték, és eltemették Jábesben egy tamariszkuszfa alatt, és böjtöltek 7 napig. Kedves testvéreim, sokan olvassuk a kalauz szerint a Szentírást, és hetekig most a Sámuel első könyve volt az olvasmányunk az Ószövetségből. Ez a könyv elsősorban Izrael első királyáról, Saulról szól. És ez az utolsó fejezet, amit most az elmúlt napokban olvastunk, az ő halálát írja le részletesen. Van itt egy nagyon megrázó mondat, így halt meg Saul azon a napon, és vele együtt három fia, és a fegyverhordozója, és összes embere. Azt nézzük meg röviden először, hogy mi is történt itt valójában. Azután nézzük meg, hogy a Szentírás mivel indokolja azt, hogy Saulnak és egész háza népének lőn szörnyű halála. Végül pedig, mivel ez az egész fejezet szinte hátborzongatóan a halálról szól, vizsgáljuk meg, hogy mire tanít Isten igéje minket a halállal kapcsolatban. Azzal kezdődött a leírás, hogy ismét erőteljes támadást indítottak a filiszteusok Izrael ellen. Saul sok filiszteus támadást átélt, és amíg Istennel járt, amíg rátámaszkodott, benne bízott, őt kérdezte, hogy mikor mit tegyen, addig sokszoros túlerővel szemben is adott neki Isten győzelmet. Most azonban Saul már Isten nélkül él. Függetlenítette magát az Úrtól, fejébe szállt a dicsőség, úgy volt vele, hogy megy ez már neki Isten nélkül is, és annyira megkeményedett a szíve, hogy minden prófétai intés ellenére sem fordult vissza az Úrhoz. Egyedül maradt Saul, a saját feje után vezeti a népet egyre nagyobb mélységbe és tragédiába. Azt olvastuk, hogy nagyon keményen folyt a harc egész nap. Az ütközeteket általában hajnalban kezdték, hogy mire nagy meleg lesz, lehetőleg vége is legyen. Itt azonban még este is folyt az öldöklés, annyira, hogy amire úgy vágyott a győztes fél mindig kifosztani az elesetteket, ezt is csak másnap tudták elkezdeni. Saul szeme láttára esik el három fia a harctéren, aztán őt is eltalálja egy nyíl, harcképtelenné válik, és azt kéri a fegyverhordozójától, hogy ölje meg. Nem akarta azt, hogy megalázzák és meggyalázzák az ellenség katonái, amikor sebesülve, de élve elfogják majd. A fegyverhordozó nem hajlandó kezét fölemelni az Úr fölkentje ellen, ezért Saul maga dől a kardjába, utána ugyanezt teszi a fegyverhordozója is, és ott van ez, hogy elveszítette összes emberét. Amikor híre megy ennek a totális vereségnek a környéken, akkor több városból elmenekülnek az izraeliek. Ott maradnak a városok, a lakásuk, a javaik, nyitva, szabad prédául az ellenségnek. A filiszteusok be is vonulnak oda, ez volt az oka annak, hogy sokáig még az ország belsejében is egész nagy filiszteus tömbök éltek. Amikor másnap elkezdik fosztogatni az elesetteket, megtalálják Saul és fiainak a holttestét is, és akkor kezdődik a hullagyalázás, lefejezik őket, fejüket és fegyverzetüket bemutatják a maguk pogány bálványainak a templomában, testüket pedig felakasztják az egyik városban. Olyan szép a befejezése ennek a szörnyű fejezetnek, hogy egy viszonylag távoli város, Jábes Gileád lakói meghallották ezt a szörnytettet, és egész éjjel erőltetett menetben elmennek oda, leveszik Saul és fiainak a holttestét, és tisztességgel eltemetik. Ilyen állapotban vette át aztán az országot Dávid Saultól. Teljes vereség, fegyverfogható férfi alig maradt a környéken, üres városok, menekültek az egész országban. Dávidot azonban Isten hívta el erre a szolgálatra, ahogy olvassuk a nyáj mellől. Ő adta neki az ő szent lelkét, és Dávid engedelmes maradt Istennek, úgy lát aztán uralkodáshoz. A Sámuel második könyvében, amit már elkezdtünk olvasni, az ő dolgairól értesülünk majd. Ennyit az eseményekről, és most azt nézzük meg egész röviden, hogy mivel indokolja a Szentírás azt, hogy Saulnak és háza népének ilyen szomorú véget kellett élniük. A Krónikák első könyvének a 10. részében ezt olvassuk: így halt meg Saul az ő gonoszsága miatt, mert vétkezett az Úr ellen, az Úr igéje ellen, sőt, szellemet idéztetett, és azt kérdezte meg, nem az Urat kérdezte. Ezért ölette meg őt, a királyságot pedig Dávida, Isai fiára ruházta. Meghalt Saul az ő gonoszsága miatt, és miben állt a gonoszsága? Vétkezett az Úr ellen, az ő igéje ellen, és még a varázslóhoz is elment, és őt kérdezte meg, nem az Urat kérdezte meg. Ez a három bűn ma különös erővel támad, és nekünk nagy éberségre van szükségünk. Egymás után jelennek meg olyan könyvek, amikben szemérmetlenül gyalázzák emberek azt az Istent, akit egyáltalán nem ismernek. Egymás után vehetünk a kezünkbe olyan műveket, amik kétségbe vonják Jézus Krisztus istenségét, az ő csodáit, kereszt halálának váltságszerző erejét, feltámadását, és azt, hogy ő él. sőt otthonba módon gúnyolják őt, és le akarják rángatni a magunk alaksori szintjére a Szent Istent. Légből kapott rágalmakkal próbálják őt beszennyezni. És ugyanígy támadja a világ, és most már az egyházon belül is van ilyen mozgolódás, Isten igéjének az igaz voltát, a Biblia történelmi hitelességét, isteni eredetét, ihletettségét. Azt olvassuk itt, hogy vétkezett Saul az Úr beszéde ellen, így is lehet vétkezni az ellen, meg úgy is, hogy valaki ismeri a Bibliát, csak éppen nem engedelmeskedik neki, és nem tekinti azt magára nézve kötelezőnek, és noha hívő embernek vallja magát, mégsem ez a gyakorlata, hogy kérdezi az Urat, hanem, és itt jön a harmadik, virágzik körülöttünk az ezoterika is, Isten helyett nagyon sokan az ördögtől kérnek segítséget. Az ördög mondja meg a jövőjüket, tőle kérnek sikert, tőle kérnek gyógyulást. Sault az ő gonoszsága miatt pusztította el Isten, mert hűtlen lett az Úrhoz, vétkezett az ő igéje ellen, és a szellem idézőhöz is elment. Nekünk nagyon érzékenyeknek kell lennünk ezekkel a szörnyűségekkel szemben, és itt semmilyen irányba nem szabad engedményeket tenni. Mi valljuk, ha valljuk, és ezt tessék szíves ma megvizsgálni becsületesen, valljuk-e azt, hogy az egyetlen igaz, vagyis igazi, valódi, valóban élő Isten, a Jézus Krisztus Atya, aki nekünk magát a Szentírásban kijelenti, ez egyre veszedelmesebb hitvallás lesz szám, és mi valljuk azt, hogy Isten igéje igaz, és ennek az írásos megjelenése a Biblia, és mi semmi körülmények között nem óhajtunk segítséget kérni és elfogadni az ördögtől, akármilyen tetszetős csomagolásban kínálja is azt. Saul vétkezett az Úr ellen, az ő igéje ellen, és az ördögtől kért segítséget. Ezért kellett elpusztulnia. És harmadszor egy kicsit részletesebben nézzük meg azt, ha minden részletre kiterjedően most nem tudunk is választ találni, hogy mit tanít a Szentírás a halálról. Ebben a rövid fejezetben több mint tízszer fordul elő valamilyen változatban ez, szinte nyomasztóan hat már az emberre a fejezet vége felé. Sokan egyáltalán nem akarnak a halálra gondolni és arról beszélni. Pedig Isten gyermekeit az jellemzi, hogy ugyanolyan szabadon, nyugodtan, sőt derűsen gondolkoznak és beszélnek a halálról, mint az életről. Miért mennyivel nagyobb ügy, hogy így mondjuk most a halál ügy, mint az élet ügy? Jézus Krisztus azért jött, hogy megtanítson minket élni és meghalni. És ő világosan elmondta, hogy mi az élet, sőt ki az élet, és mit jelent meghalni. És különös dolog ez, hogy sokan becsukják a szemüket, és nem akarják látni az ezzel kapcsolatos dolgokat, meg becsukják a fülüket, pedig ez az egy dolog, amiben biztos, hogy mindannyiunknak részünk lesz. Holt biztos, hogy egyszer mindnyájan meghalunk, ha az Úr Jézus addig vissza nem jön. De ha visszajön, akkor is ugyanúgy hirtelen vége lesz a földi létnek, és egy szempillantás alatt átváltozunk, ahogy Pál apostol mondja. Most mindössze két gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni a Szentírásból. Az egyik az, amit éppen Dávid írt le a 31. Zsoltárban, életem ideje kezedben van. Ezt a mondatot ő akkor mondotta el először, amikor folyamatosan életveszélyben volt, minden irányból orgyilkosok leselkedtek rá, és komolyan számolnia kellett azzal, hogy fiatalon, életének a delén esetleg meghal. Egyáltalán meddig fog élni? Vajon elvégezheti-e azt a feladatot, amit Isten rábízott? Mikor fog meghalni? Ez az, amit egyikünk sem tud. És kiderül ebből a szép Zsoltár imádságból, hogy miután eljut oda, hogy leteszi a földi életét Isten kezébe, mivel hogy az egyébként is ott van, csak ezt tudatosítja magában, hogy életem ideje kezedben van. Egy csapással megszabadul mindenféle félelemtől. Minden szorongástól, minden találgatás fölöslegessé válik, az ilyen embert már nem lehet ijeszgetni a halállal. Életem ideje a te kezedben van. Ez a te dolgod, Uram. Akkor most már lássak utána az én feladataimnak, amiket tőled kaptam. A zsidókhoz írt levél második fejezetében van egy nagyon sötét mondat, amelyik nagyon igaz, hogy vannak olyanok, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok. Ismerek én is ilyeneket. Isten gyermekeire nem ez jellemző. Ők szabadok. Ők elmondták azt, hogy életem ideje kezedben van, és nagy békességgel és belső szabadsággal töltik, ahogy Péter apostol írja, a testben hátra levő idejüket. Nézzük meg azt, hogy Jézus hogyan halt meg. Mert végső soron most már hosszú ideje tanulmányozzuk, hogy milyen élethelyzetben ő hogy viselkedett. Ő a mi példánk. Ő ad nekünk példát erre is. A kereszten szörnyű szenvedései között ő is egy zsoltár imádságot mond. Azt mondja, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Nyugodtan fordíthatnánk így is, hogy az én életemet. A te kezedbe letettem az életemet. Ezzel ez a probléma ki van kapcsolva. És ettől kezdve mit tesz? Utolsó erejével is végrendelkezik, onnan a keresztről gondoskodik az édesanyjáról, hogy legyen eltartója, és a legfiatalabb tanítványa Jánosra bízza. Utolsó leheletével is üdvözít pokolra szánt embereket, megnyitja a mennyet a lator előtt, azt mondja, még ma velem leszel a paradicsomban, és valóban az utolsó erejével és leheletével már közben jár az atyánál, esedezik azokért a gonoszokért, akik keresztre juttatták, esedezik érettünk, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Vagyis mit tesz Jézus a kereszten haldokolva? Végzi a küldetését. Ugyanazt, amit előtte éveken keresztül. Mert ő ezért jött, hogy kinyissa a mennyet olyanok előtt, akik végképp nem érdemesek arra. Azért jött, hogy közben járjon és esedezzék értünk. Ma is ezt teszi. Megígérte, hogy szüntelen esedezik értünk. Azért jött, hogy bajban lévő emberekről gondoskodjék. Még a kereszten az utolsó pillanatig is a küldetését végezte. Letette az ő lelkét az atya kezébe, és ez nem foglalkoztatta tovább. Szabad volt arra, hogy minden csepp erejét arra használja, amivel az atya őt megbízta. Van egy régi római mondás, hogy az élet a boldog halálra való felkészülés ideje. Én nem tudom, hogy hangzik ez a mondat a testvérek fülének. Az én számomra ez semmit nem mond. Ez üres mondat. A Biblia nem ezt tanítja. Az élet nem a boldog halálra való felkészülés ideje. Én nem úgy szeretném eltölteni a hátra levő időmet, hogy készülök a boldog halálra. Én kész vagyok arra, hogy bármelyik pillanatban hazavigyem magához az én Uram. Ezzel nem kell foglalkozni. Hiszen Jézus megmondta, hogy aki hisz ő benne, ha meghal is, él az. Aki valóban hisz ő benne, annak ez a kérdés el van intézve. Félre lehet tenni, és mivel töltheti az idejét? Azzal az élet, az az üdvösség elfogadásának a nagy alkalma, az Istentől kapott küldetésünknek a végzése az Isten dicsőítésére, erre adta nekünk Isten az életet, nem az, hogy fölkészüljünk a boldog halálra. Arra az készül föl, aki összeköti az életét Jézussal, aki nem formálisan vallásoskodik, meg nem hitetlenül okoskodik, hanem meghajol Jézus, mint megváltó és Úr előtt, és átment ezzel a halálból az életbe. Az, ha meghal is, él. Ezért nem foglalkoztatja többé, főleg nem a szorongás szintjén ez a kérdés. És ezért marad meg minden ereje arra, amire a mi megváltónk ad példát még a kereszten szenvedve is, hogy azt végezze, amit Isten rábízott. Hogy Isten arra használjon minket, amire akar, és hasznosak legyünk a körülöttünk élőknek az Isten dicsőségére. Erre kaptuk mi az életet. De ezt csak azt tudja fölszabadultan, teljes erővel mindvégig végezni, akinek elrendeződött a halál kérdése. Mert amíg az elrendezetlen, addig vagy belemenekül a homokba, mint a strucc, hogy nem akarok erről hallani, vagy hegyként cinikusan beszél róla, miközben tele van szorongással és félelemmel, vagy ott marad benne egy csomó nyitott kérdés. Életem ideje kezedben van, ezt azt tudja elmondani, aki ismeri azt az Istent, akinek a kezébe tette az életét, és tudja, hogy az szereti őt. Pál apostol nagyon őszintén leírja a filippi gyülekezetnek, hogy ő kíván elköltözni és a Krisztussal lenni. Elege van a penészes római börtönből, az emberekben való csalódásból, egyáltalán ahhoz képest, ami ott vár rá, ez borzasztó. De, folytatja, e testben itt maradnom szükségesebb ti értetek. Ha ebben a pillanatban hazahív az én uram, én járok jól. Ha még itt maradok és szolgálok köztetek, ti jártok jól. Ezt majd ő eldönti, hogy ki járjon jól. Én minden esetre kész vagyok mind a kettőre. Micsoda emelkedettség, micsoda szabadság. Mert érti, hogy miről van szó, hogy mi az élet, mi a meghalás, hogy ki az élet, és ezzel a Krisztussal neki közössége van, hogy aki ő benne hisz, ha meghal is él, de aki ő benne hisz, amíg él, akármilyen küzdelmes az élete, addig is boldog lesz, mert Isten terve valósul meg az életében. Teljesen mindegy, hogy melyik történik. Nem ragaszkodik 10 körömmel görcsösen egyikhez sem. Nem lesz öngyilkos, és nem akar mindenáron életben maradni. Majd az élet és halál ura eldönti, ez egyébként is az ő hatásköre, és ő mindig mindent jól szokott eldönteni. Nos, Sault éppen az jellemezte, hogy egyáltalán nem volt így kész a halálra. Sajnos az a nyíl, ami őt eltalálta, készületlenül találta. Mindannyiunkat váratlanul él majd, csak ne találjon készületlenül az utolsó óránk és percünk. A másik, amire szeretném fölhívni a testvérek figyelmét, hogy a Biblia több helyen hangsúlyozza azt, hogy minden ember életének, minden hívő ember életének is különösen fontos szakasza az utolsó szakasz. Na de honnan tudjuk, hogy mikor kezdődik az utolsó szakasz? Fogalmunk sincs róla. Éppen ezért bátorít az ige arra, hogy amikor valaki erről hall, akkor kell elrendeznie az elrendezendőket, hogy akármikor következik be az utolsó szakasz, lehet, hogy ez ma lesz, lehet, hogy 50 év múlva, akkor az ne találjon készületlenül. Szintén a zsidókhoz írt levél végén a 13. részben van egy nagyon elgondolkoztató mondat, amikor arra figyelmezteti a levél olvasóit az író általa a Szentlélek, hogy becsüljétek meg azokat, akik az Isten igéjét hirdetik nektek, és figyelvén életük végére kövessétek hitüket. Mert minden hívő ember életének a vége hitelesíti igazán azt, ami előtte volt. Ott derül ki az, hogy formális vallásosság volt-e, amit ügyes színészként megjátszott, vagy pedig tény volt az, hogy él többé nem ő, hanem él benne a Krisztus. Nem akarom most részletezni a példákat, csak megemlítem. Gedeonnak milyen áldott élete volt, és a végén mégiscsak betolakodott egy bálvány az életébe, és beszennyezte ott a végét. Salamon király messze földön híres volt Istentől kapott bölcsességéről és gazdagságáról, és öregkorára a pogány feleségei a bálványok felé fordították a szívét. Szégyen, gyalázat. Ennek az ellenkezője, István vértanú, élete utolsó pillanataiban is, amikor már záporoznak rá a kövek, és percek múlva meghal, még ott is Jézus dicsőíti, az ellenségeiért imádkozik, és ott áll egy fiatalember, aki szintén javasolta, hogy ezt az Istvánt ki kell végezni, és látja, hogy ragyog az arca Istvánnak, mint egy angyalnak, és hallja, hogy imádkozik ő érte is, az ő ellenségeiért, és ez a fiatal ember ezt nem tudta többé elfelejteni. Ő volt Saul, és amikor már Pál apostol lett belőle, még akkor is visszaemlékezik arra, hogy micsoda élmény volt látni valakit, aki az utolsó pillanatig hűséges volt az ő megváltójához. Talán hallották már a testvérek is ezt a történetet a külmisszióból, hogy volt egy nagyon hűséges misszionárius, aki egész életében egy helyen szolgált, és egész idő alatt senki nem tért meg. És miután meghalt és jött az utóda, rövid idő alatt szinte mindenki ott a környékről kérte a megkereszteltetését, és vallást tettek Jézusról. És ez az ember szégyelte magát, hogy én még semmit se csináltam, vajon komoly ez a megtérés? Minek köszönhető ez most? Új seprő, jó seprő? Hát ez nem lehet így a lelki munkában. És elmondták ezek az emberek, hogy számukra nagyon sokat jelentett az, amit mondott az ő elődje, de még többet az, ahogyan élt. Csak kíváncsiak voltak, hogy kitart-e ez az élet a haláláig. És amikor látták őt meghalni, azt mondták, hogy ez igaz, amit ez az ember mondott. És akkor teremte meg a gyümölcsét a szívükben az evangélium is. Nézvén életük végére, kövessétek hitüket, mondja itt az ige. Miért fontos ez? Azért, mert az életünk vége felé, ha Isten engedi, hogy megöregedjünk, sokféle szempontból gyengülni kezdünk. Sokféle betegség jelenik meg az ember életében, ha az fájdalommal jár, még inkább önmagára irányítja a figyelmet. Nehéz megmaradni abban a nyitottságban, hogy én az Úrnak akarok szolgálni, és nekem mindig fontosabbak mások, mint én magam. Aztán az a tapasztalat, hogy az idős hívőket is az életük vége felé még egyszer támadja az ördög, és minden után oda teszi a maga kérdőjelét. Azt, amivel kezdte ott a Mózes első könyvében, hogy csak ugyanazt mondta az Isten? Csak ugyanazt gondolod te, hogy minden bűnöt megbocsáttatott? Emlékszel, mikor 25 éves voltál, mit csináltál akkor? Nagyon sok idős hívőnél tapasztalom ezt, kórházi ágy mellett ülve, meg otthon beszélgetve, hogy még egy ösztüzet zúdít az ördög a hívőkre, és igyekszik elbizonytalanítani őket mindenben. Az egész életét szentül töltött el, és halála előtt elbizonytalanodik, hogy hívő ő egyáltalán. És ilyenkor nagy szükség van arra, hogy igével erősítsük egymást. Nem beszélve arról, hogy ahogy gyengül az embernek az önkontrollja, egyre inkább előjön az igazi természete. És ha nem történt valódi újjászületés az életében, ha nem igaz az, hogy él benne a Krisztus, akkor egy vallásos ember még kiállhatatlanabb öregasszony meg öregember lesz, mint egy hitetlen. De ha valóban él benne a Krisztus, akkor egyre inkább meglátszik ez is. Ami külső emberünk megromlik, és ahogy a mi régi természetünk, vagy a külsőnk, a testünk gyengül, annál valóságosabban meglátszik, ami benne van. Pál apostol írja az Korintusba, hogy ami kincsünk cserépedényekben van. Ez a cserépedény repedezik, és a végén összetörik. De minél megviseltebbé válik, annál jobban meglátszik, hogy mi van benne. Krisztus van-e benne, és akkor még jobban ragyog a kincs, vagy önmagával volt tele valaki, ez a legszörnyűbb tartalom, vagy üres volt, és az is meglátszik, amikor szétesik, vagy megerepedezik a cserépedény. Olyan különös tapasztalat az, amikor már értelmileg is gyengülő idős emberekkel beszélgetek, hívőkkel, elkezdünk beszélgetni, és az nehezen megy. Már ez se jut eszébe, az se jut eszébe, a végén mosolyog és legyint, hogy nem lehet ővele már beszélgetni sem. De elkezdünk imádkozni, és egyszerre tiszta, kerek mondatok jönnek egymás után, és az van bennem, hogy Uram, bár én is tudnék ilyen mélyen, ilyen gyermeki hittel imádkozni. Mert ott a lélek szólal meg. A lélek imádkozik benne. és a lélek nem öregszik meg, testvérek. Ami külső emberünk megromlik, írja az apostol a korintusiaknak, de a belső emberünk megújul napról napra, ha van. És itt most ezt szeretném kérdezni, drága testvér, hogy van-e neked belső embered? Vagy csak te élsz? Úgy, ahogy vallásosan vagy nem vallásosan, ahogy éppen sikerül, hívő a maga módján, szokták mondani. Él benned a Krisztus, vagy nem él benned? Ha él, akkor egy csöppet se foglalkoztasson az, hogy mi lesz, ha meghalsz, meg mikor halsz, meg stb. Ez el van intézve. Életem ideje kezedben van, Atyám, a te kezedbe letettem az én életemet. És akkor foglalkozzunk azzal, amihez még van erőnk. Mert ez is olyan nagy kegyelem, hogy Isten senkitől nem kíván többet, mint amennyi ereje még van. Ha ereje teljében van, akkor azzal végezze az Istentől kapott küldetést az Isten dicsőségére. Ha meg fogyóban van az erő, vagy már alig van, akkor azzal végezze, de ugyanazt. És ugyanúgy az Isten dicsőségére. És az ilyen embereknek van nagy békességük, és ezeknek van reménységük. És erre értettem azt, ami félreérthető egyébként, hogy ezek az emberek tudnak nyugodtan, sőt derűsen gondolkozni és beszélgetni az élet és a halál kérdéseiről is. Az, hogy derűsen, az nem azt jelenti, hogy viccelődve, meg komolytalanul. Az élet kérdéseiről sem szabad komolytalanul gondolkozni. De felszabadultan. Úgy, ahogy egyik szép énekünk mondja, hogy elválni kedvesinktől fájdalmas és nehéz, de szívem szent reménnyel a jövendőbe néz. Mert nekünk van jövendőnk, és tudjuk, hogy mi az a jövendő, sőt tudjuk, hogy ki az a jövendő. Az a Jézus, akivel már itt járjuk a sokszor nagyon rögös földi utat, aki visz minket győzelemről győzelemre, és aki megígérte az ő dicsőségét nekünk. Két banális igazságról nem volna szabad elfeledkeznünk. Az egyik az, hogy egyszer mindnyájan meghalunk, a másik az, hogy egyikünk sem tudja, hogy mikor. Éppen ezért most kellene elrendezni ezt a kérdést. És akkor adja a szívünkbe Isten ezt a békességet, és megtanít örömmel végezni a küldetésünket, a tőle kapott feladatunkat, mindig annyi erővel, amennyit ő éppen ad. Imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük, hogy Saul rossz példája is figyelmeztet bennünket, és teljes szívünkkel felét fordulhatunk, aki magad vagy az élet forrása. Magasztalunk téged, megváltó Urunk, Jézus Krisztus, hogy még meghalni is tőled tanulhatunk meg. Köszönjük, hogy te megtanítod a benned hívőket élni, és megtanítod kilépni ebből az életből. Köszönjük, hogy mi csak átlépünk a teljes életbe, a mennyeibe. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sok bizonytalanság, szorongás, találgatás, menekülés, félelem van bennünk ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. Adj nekünk világosságot. Taníts minket túllátni a láthatókon. Segíts, hogy nyugodtan, komolyan vegyük azt, amit te mondasz a te igédben. Köszönjük, hogy az is igaz, amit a meghalásról, az életről és a halálról mondasz. És segíts minket, hogy reménységgel tudjunk előre nézni, és így tudjunk másokat is vigasztalni, bátorítani, ha kell inteni és tanítani. Köszönjük, hogy reád bízhatjuk mindannyian a testben hátra levő időnket. Segíts ezt azzal tölteni, amire adtad. Olyan sok időt és erőt eltékozoltunk már eddig más célokra. Szeretnénk neked engedelmes életet élni. Könyörgünk hozzád szeretteinkért, közelben és távolban. Könyörgünk az evangélium terjedéséért, és azokért, akik a miénknél sokkal nehezebb körülmények között hisznek annak, és hirdetik azt. Könyörgünk a mi népünk lelki fölébredéséért, erkölcsi megújulásáért. Könyörgünk országunkért, és könyörgünk hozzád az altás urához, hogy te küldj munkásokat a te altásodba. Vezess minket a jövő hét napjain is. Szeretnénk téged kérdezni, és szeretnénk a Te igéd szerint gondolkozni és élni. Kérünk, beszélj velünk ezen az igén keresztül még tovább is, és segíts most a csendben őszintén imádkozni. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül pedig énekeljük a 411. énekünket, Borkó Juli néni szép hitvallását, bár mindnyájan el tudnánk mondani ezt az egyszerű, de biblikus szemléletű és szívből jövő hitvallást, 411. ének, nem sokáig tart már földi bujdosásom. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát teljád, és adjon neked békességet. Amen.